Tisztelt konferencia, kedves testvérek, hogy pontosítsam a címet, Apokaliptika himnika, himnikus szövegek az apokalipszisben. Szinte minden új szövetségi irat, legyen az evangélium vagy akár levél, nem tekinthető olyan kompakt műnek, amelyet a szerző úgymond egy szuszra vagy egy ülésre írt volna meg, hanem a ránk maradt iratok mai állapota többségében arra enged következtetni, hogy a megírásukat hosszabb előkészületi teológiai munka előzte meg, a fogalmazás és lejegyzés is hosszabb időt vett igénybe, és a szerkesztésük és hagyományozásuk is hosszabb folyamatot feltételeztethet. Nem volt, nem lehetett ez másképp a Jelenések könyve keletkezésével sem. Ennek a könyvnek mai vizsgálata egyre erősebben igazolja azt a felismerést, hogy a könyv nem egy időben keletkezhetett, nem egy témáról szól, nem egy teológiai bázisból merítve született, és nem egy időszaknak az eseményeit tárgyalja. Ez azt is sejteti velünk, hogy János apokalipszise több különféle hagyományból és forrásból átvett, keresztény jelleggel kiegészített, vagy az apostoli eszkatológiának, vagy apokaliptikának megfelelően mélyebben is átdolgozott anyagokat tartalmaz. Mostani elemzésünk számára fontos lesz kideríteni, hogy a Jelenések könyvén belül hol találhatók ezek a különös apokaliptikus anyagok, és milyen jellegűek. Hol lehet keresni eredetüket? Csak az Ószövetségben, vagy a korabeli zsidó apokaliptikában is? Vagy mennyire hatoltak be a szöveg a szerkesztők, vagy a szerkesztő akaratából az apokalipszisbe hellenista túlvilági mítikus toposzok is? Milyen korpuszt alkothattak a jánosi jelenéseken belül? Közelebbről is definiálhatjuk ezeket a szövegeket? Pontosabban is kimutathatjuk a himnuszokat, tudhatjuk számukat? Milyen szerepük volt, vagy lehetett a kisázsiai jánosi egyházban? Mennyire kötődtek a liturgikus vagy istentiszteleti gyakorlathoz? Milyen teológiai jelleget adtak a kisázsiai gyülekezeteknek? Az így született keresztény apokaliptika ártatlan, azaz csak parenetikus akart lenni, vagy egyéb durvább egyházi vágyak és ambíciók is feszülnek mögötte? Miért jelölhetjük ezeket a szövegeket úgy, hogy ezek igazán apokaliptika himnika, vagyis sokrétű himnikus formában kifejezett apokaliptika? Hangsúlyoznom kell, hogy nehéz felsorolni és elkülöníteni a Jelenések könyve minden liturgikus elemét, mert azok teljességgel átszövik ezt a könyvet. Annyira, hogy vannak azok szerzők, akik szerint az egész könyv nem más, mint egyetlen hatalmas liturgia. Már Oscar Kuhlmann rámutatott az őskeresztény istentiszteletről írt könyvében arra, hogy az egész Jelenések könyve liturgikus szokásoknak a tükröződése. A jelen kutatásunkban ezeket a szövegeket ilyen szempontból több részletben próbáljuk most elemezni. Nem kétséges, és ebben meg tudnak egyezni a kutatók, hogy János jelenéseinek könyvében himnuszok találhatók, amelyek talán leginkább a kisázsiai egyház istentiszteleti liturgiájához tartoztak, akár énekelve, és későbbi időben talán zenei kísérettel is, vagy szövegként előadva, refrénként használva, vagy egyszerűen feleletként alkalmazva az apostoli egyház liturgiájában. Ezeknek a himnuszoknak különböző szövegformája van, ami azt jelenti, hogy nem csak különböző forrásokból származhattak, hanem különböző hagyományutakon, vagy konkrétabb irodalmi művek használatából kerülhettek az apokaliptikus látnokok a kisázsiai egyházak istentiszteleti használatába, és majd a Jelenések könyvének anyagába is. Nem egyszerű megtalálni ezeket a forrásokat és feltárni a hagyományozó folyamatokat, illetve az utakat, amelyeknek köszönhetően ma a Jelenések könyvében ezeket a himnuszokat találhatjuk. A kutatásban egyik alapvető kérdés az, hogy hogyan, mi szerint lehet a himnuszokat felismerni. A felismerésben segít egyrészt az, hogy többnyire egyenes beszéd formájában jönnek elő, amit nyugodtan idézőjelbe tehetünk. Ugyanakkor a hangneműk elárulja, hogy himnusszal van dolgunk, mert vagy kezdeményező, azaz kérdező, tudakozó, csodálkozó formában, például János, vagy az öt kísérő angyal, Angelos Interpres, vagy válaszként jön elő egy-egy himnusz, amikor akár mondva, sejtve egy kórus illatkozik, és egyben értékeli is, hogy most mi történik, vagy a látottaknak mi az értelme. Ez eléggé antifonikus és impulzív lehetett az istentiszteleti liturgiában, amikor szóhoz juthatott a vezető, majd a gyülekezet válaszolgatott, respektíve responzorált, ugyanezt a hatást válthatta ki később az irat, amikor olvasták. A himnuszokban eléggé ritkán jön elő Isten vagy a bárány konkrét szava, amivel valamit jellemez, magyaráz vagy felhív valamilyen cselekvésre. A himnikus szövegek kiválasztása precíz munkát és érzékeny irodalmi vénát igényel. Ez a folyamat három lépésben történhet. Vagy van a kutatónak olyan ismerete a zsidó apokaliptikus irodalomban és a hellenisztikus toposzokban, beleértve a mitológiát, görög néphitet, vallásgyakorlatot, eszkatológiát és filozófiát, hogy az apokalipszis precíz, többszöri olvasásánál beazonosít bizonyos fordulatokat, képeket, sémákat vagy motivumokat, és ismeretében azok számára összecsengnek. Vagy például a kutató jó irodalmár, mondjuk hosszú éveken át szerkesztő vagy korrektor volt, és az olvasásnál észreveszi, hogy itt törik a szöveg, netán befut egy fordulat, vagy akár egy kép, amely szövegében eltér a kontextustól, vagy János látnok nyelvezetétől, amire okvetlenül felfigyel, és további kutatásával lassan, hozzávetőlegesen beazonosítja. További lépés a már megtalált himnikus szövegeknél azok csoportosíthatósága, például közös motívumok, témák vagy sémák, képek szerint. Így juthatunk arra a felismerésre, hogy a jelenések könyvében milyen témájú himnuszok találhatók, amelyek a kis-ázsiai egyház teológiájára és istentiszteleti hangulatára is fényt deríthetnek. És itt nem kis meglepetéssel találkozhatunk, amikor kiderül, hogy ázsiai jánosi egyház doxológikusan, szépen, gazdagon megénekli Isten mindenhatóságát, a bárány áldozatát, erejét, hatalmát és dicsőségét, ekleziológiailag kifejezi az egyház kizárólagosságát, sóhajtásait, de nagyméretű ambícióit is, eljutni a bárány trónusára és vele együtt uralkodni. Azután történelem szemléletében megfogalmazza a világ végét, amely csúful jár az eszkatonban, és végül kifejezésre juttat olyan indulatokat is, amelyekben az ellenség számára, úgymond nincs irgalma, sőt, átkot, bosszút és pusztulást kíván a gyűlölt ellenségre, és mi találgatjuk, hogy kik a célpontja ezeknek az átokmondásoknak, amelyek tele vannak vérrel, égi csapásokkal, tűzzel és gyötrelmes megsemmisítéssel. És a jelenések könyvének mintegy egy harmada ezt a kis-ázsiai himnikus apokaliptikus hangulatot tartalmazza, illetve Isten tiszteletein ezt ápolta és gerjesztette. A figyelmes vizsgálat során fokozatosan közelebb lehet kerülni azokhoz a forrásokhoz, amelyek olyan indícióval hatnak, hogy feltételezhetjük róluk, hogy alapul szolgálhattak a jánosi vizionáriusoknak. A jelenések könyvének protoanyagai után kutatva sejthetjük, hogy azok feltételezhetően az akkori egyház környezetéből, vagyis elsősorban az Ószövetségből, emellett a zsidó, a már meglévő és ismert keresztjén, valamint a hellenisztikus vallás és kultúrkörnyezetből is származhattak. Az ószövetségi idézetek nagy számban vannak jelen az apokalipszisben. Azonban szó szerinti egyezéseket csak ritkán és nagyon nehezen találnánk. Inkább csak olyan megfogalmazások sejtetik, hogy ez ószövetségi eredetű lehet, ahol néhány egybecsengő szó, gondolat, metafora, téma vagy jelleg formájában definiálható ószövetségi eredetük. Az ószövetségi idézeteknél annyiban könnyebb a kutatási feladat, hogy az ószövetségi kánonnak már teljesnek kellett lennie, és főleg az iratok már írott formában léteztek héber, arám vagy görög változatban, sőt több fordítási variációban is. Ezek használata aránylag könnyen kezelhető volt. Az ószövetségi idézetek a következő könyvek anyagából származnak. Ézsaiás, Ezékiel, Dániel, aztán a kis proféták közül főleg Malakiás, Zakariás, Jóél és Ámos, valamint a Zsoltárok könyvéből is, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Egy példát hozom fel ennek illusztrálására. Idézem. Van-e hasonló a nagy városok között? Jaj, jaj a nagy városnak, ahol az ő előkelőségéből meggazdagodott mindenki, akinek hajói voltak a tengeren, egyetlen óra alatt elpusztult. Ez az idézet részben Jelenések könyvéből származik, Jelenések 18, valamint Ezékiel 27, 30 és következő verseiből. A korabeli zsidó apokaliptikus irodalom, vagyis jobban mondva hagyomány, ahogy nem soká még részletesebben is fogjuk elemezni, számos helyen összesen talán 150 esetben, valamilyen változatban köszön vissza a Jelenések könyvében versei mögül. A zsidó apokaliptikus anyagok definiálása annyiból nehezebb az ószövetségiekkel szemben, mert több esetben nem tudjuk, hogy pontosan mikor keletkeztek ezek a könyvek, vagy gyűjtemények, és hogy a Jelenések könyve keletkezési idejében létezett-e már írott formájuk, vagy csak szóbeli hagyomány útján terjedtek a nép között, ami meglehetősen képlékeny anyagot takarhatott. Ebben még némileg változhatott nem csak a szöveg tartalma, hanem a hagyományozott szöveg formája is. Evidenciánk szerint a látnok János legtöbbet az etióp Énok könyvéből merített, 56-szor, továbbá Illés apokalipsziséből, Esdrás, 4. Esdrás könyvéből, Jubileumok könyvéből, vagy Szír Báruk apokalipsziséből, és még más könyvekből, de erre még ki fogok térni. Hogy ezt jobban lássuk, itt is egy konkrét szöveget idézünk, illusztráció gyanán. Jelenések könyvéből idézem, aki győz, annak nem árt a második halál. Boldog és szent az, akinek nem árt a második halál, ezeken nincs hatalma a második halálnak. Itt egybecseng két változat, az egyik a Jelenések könyvének 2.11, valamint 26, és Esdrás 4. könyvéből származik az idézet. Azután mondhatok még párat. Nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljesen nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy meg fognak ölni, mint őket. Ugye ez Jelenések 6.11, de hasonló fordulatok fordulnak elő Esdrás 4. könyvében is, vagy Szír Báruk apokalipszisében is. És még sorolhatnám ezeket az idézeteket. Joggal tételezhetjük fel, hogy a Jelenések könyve születésekor már léteztek keresztény iratok, páli levelek mindenképpen, és talán már az evangéliumok is, amelyek erősen terjedtek és hagyományozottak a keresztény közösségekben. Ezek igen fontos anyagokat tartalmaznak a századfordulón levő keresztény közösségek számára. Ezek között találhatók apokaliptikus kicsengésű leírások is, így ezek is forrásul szolgálhattak a jánosi víziók számára, ahogyan helyenként felfedezhetjük nyomaikat az apokalipszisben is. A páli levelekből főleg az 1-2 teszonikai levél, első korintusi levél, az evangéliumok közül főleg Máté dominál, azután pedig Márk és Lukács. Máté 17-szer fordul elő, Márk 16-szor, Lukács 15-ször, és még meglepő, hogy például János evangéliumából is merít néhány gondolatot, viszont ugyanakkor ez meglepő, hogy ha be akarjuk azonosítani a szerzőt, hogy ez tényleg János, az evangélista, akkor csodálkozunk, hogy például János evangéliumából csak 10 érintés található, vagy János leveleiből, 3 levélből csak 6-szor van olyan kis utalás, amiből lekonstruálni lehet, hogy itt valami érintés van. Tehát már az irodalmi forma mutatja, hogy a Jelenések könyve és János evangéliumának az írója igen messze vannak egymástól. Itt is például idézhetek, boldogok, akik hivatalosok a bárány menyegzőjére, ugye ez Jelenések 19.9, és Lukács 14.15 változata pedig ezt úgy mondja, hogy boldog az, aki Isten országának vendége. Tehát ott bizonyos szóbeli játék folyik a szövegek között. Ahogyan kimutatható, a Jelenések könyvében jó pár hellenisztikus toposz is található, ami azt sugallja, hogy a kora keresztény apokaliptika dolgozott környezete túlvilági látomási irodalmával, vagy legalább ismerte a hellenista eszkatológiát, és egy-egy megfelelő motivumot, toposzt vagy eszkatológiai szentenciát beleszőtt saját látnoki anyagába. Mindez arra val, hogy a kis-ázsiai keresztény apokaliptikának gazdag, inspiratív környezete volt, amely jól táplálta és fokozta is a kora keresztény apokaliptikus orientációját. Most tehát hellenisztikus toposzokból is felhozhatunk egy példát. 2 perc. A példa például Homerosztól származik, ahol ezt olvassuk, Pallas Athéné szállt az olimposzi csúcsra, az istenek el nem enyésző székhelye az, mondják, soha szél nem rázza, nem ázik záporban, sose hull rá a hó, de a szép levegő ég felhőtlen, s futkároz rajta a tiszta verőfény, ott mulatoznak a boldog olimpuszi istenek egyre. És most a Jelenések könyvéből idézett, szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, a trónon ülő velük lakik, nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap heve, sem más hőség nem bántja őket, mert a bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket, és elvezeti őket az élet vízének forrásához, és Isten letöröl szemükről minden könnyet. Ezekben a leírásokban nagyon jól kidomborodik a paradicsomi klíma, kellemes idő, a megpihenés Istennek vagy bárány társaságában, aki garantálja, hogy ezután nem lesz több szenvedés, sem sírás, sem fájdalom. És most az intertestamentális zsidó irodalomból hat idézzek néhány dolgot statisztika gyanánt. A Jelenések könyvében a következő érintéseket találjuk. Esdrás 4. könyvéből 14-szer, Makkabeusok 2. könyve 5-ször, Makkabeusok 3. könyve 1-szer, 4. könyve 1-szer, Tóbit vagy Tóbiás könyve 5-ször, Báruk 1. könyve 1-szer, Apokalipszise Báruknak 14-szer, Sírák könyve 4-szer, Salamon bölcsessége 2-szer, Jubileumok könyve 13-szor, Salamon zsoltárai 4-szer, Etiópiai Énok 56-szor, József és Aszenet 4-szer, Mózes mennybe menetele 3-szor, Illés apokalipszise 15-ször, Jobb testamentuma 8-szor, Lévi testamentuma 2-szer, Dániel testamentuma 1-szer. Összesen 150 reflexió található az ilyen kánonon kívüli vagy utáni apokaliptikus irodalomra. Ha még összehasonlítom az Ószövetséggel, Ézsaiás 126-szor reflektál benne, Ezékiel 99-szer és Dániel 67-szer. Ha valaki azt mondja, hogy ez a könyv egyszerre született, és akár egy szerzőtől származna, el kell gondolkodni azon, hogy mennyire közel lehet az igazsághoz. Szóval itt látjuk, hogy a szerző, vagy inkább a szerzők, mert három fejlődési fázisát lehet látni a Jenese könyvének, hogy a szerzők hogyan implementálták a törzsszövegbe azokat a himnuszokat, amelyek aztán visszaköszönnek nekünk a Jenese könyvének anyagából. Itt befejezem, köszönöm szépen a figyelmet!